helyünket elfoglalva a 23. Zsoltárt énekeljük. A 23. Zsoltár mindhárom versét, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliuma 5. részéből, az 5. rész 19. versétől, az 5. rész 26. terjedő verseiből. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyek országában nagy lesz. Mert mondom nektek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj! Mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig ezt mondja atya fiának, ráká, bolond, méltó a főtörvényszékre, aki pedig ezt mondja ostoba, méltó a gyehenna tüzére. Azért, ha te ajándékodat az oltára viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltárnál a te ajándékodat, és menj el. Előbb békélj meg atyád fiával, és aztán eljövén vidd fel a te ajándékodat. Légy jó akarója te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, a bíró meg oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnét, még nem megfizetsz az utolsó fillérig. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Hódolatunk és áldásmondásunk szavával jövünk hozzád, mennyei atyánk, e mai napon itt az Isten tisztelet közösségében, szent házadban. Neked hódolunk, mert mindenható vagy, és téged magasztalunk, mert jóságos atyánk vagy. Köszönjük, hogy megőriztél és megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy annyi áldást árasztottál reánk, hogy számba venni sem tudjuk azokat. Köszönjük, hogy hűséged velünk volt, vezettél, oltalmaztál, vigasztaltál, gyógyítottál és bátorítottál. Leginkább azonban azt köszönjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusunkat elküldötted, az ő áldozatáért és kereszthaláláért nekünk megbocsátottad minden vétkünket, fölemeltél bennünket és gyermekeiddé fogadtál, hogy országod örököseivé legyünk. Ezért is kérünk, mennyei atyánk, most is hajolj hozzánk, lelked által töltsd be szívünket, lelkünket, áld meg Isten tiszteletünket, ragyogtasd ránk igéd világosságát, és add nekünk mindazt, amit erre az órára készítettél. Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, a római levél 13. részéből, a 13. rész első 8 verséből. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatóságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetek rettegtetésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságoktól? Cselekedj jót, és dicséreted lesz Istentől. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálj ők, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, ahogyan a hegyi beszédet olvasva, amikor Krisztus a boldog mondások után kijelenti, hogy az ég és a föld elmúlhatnak, de Isten törvényéből semmi nem múlik el, és azt is kijelenti, hogy aki nem csak tanítja a törvényt, hanem meg is cselekszi, mert aki csak tanítja, az előbb-utóbb el fogja csavarni, és meg fogja hamisítani, tehát aki éli és az Isten jó rendjét, az Isten országában nagy lesz, aki csak beszél róla, az a legkisebb lesz. És ahogy itt meghökkent bennünket, hogy utána rátérve a 10 parancsolat tételeire, egészen konkrétan, életszerűen, mondhatnám nyugodtan, örökérvényűen, de talán jobb lenne azt mondani, hogy húsba vágóan beszél az áldozatnak, a megengesztelődésnek, a fele barátunkra való haragvásunknak, a közös jó akaratnak a nagy kérdéseiről, és megdöbbent ez bennünket, hiszen olyan csodálatos szavakat olvastunk, hallottunk tőle a boldogságról, kik a boldogok, mit jelent az Isten országa, mit jelent az Istenbe vetett bizodalom. Éppen úgy meghökkent bennünket az, hogy Pál apostol a római levélbe látszólag minden különösebb ok nélkül beiktatja ezt a részt, és olyan mennydörgően is kezdődik, hogy mindenki engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak. Nem erről volt szó a római levélben eddig? Eddig az Istennel való kapcsolatunkról volt szó, az Istennel való megbékélésünkről, arról a végső igazságunkról, amit Jézus Krisztustól ajándékba kapunk, arról a megalapozott reményről, hogy a legnagyobb ügyben, az egyetlen egy ügyben, az üdvösség ügyben, hogyan vezet bennünket Isten szent lelke, és mit jelent a keresztényeknek egymás között ezt boldog szívvel megélni. Hát úgy tűnik, hogy olyan váratlanul, meghökkentő módon beiktatt itt az apostol fejezeteket arról, hogy hát azért az adót se ártana megfizetni, meg a vámot is illik kifizetni, meg akinek tisztelettel tartozunk, annak adjuk meg a tiszteletet. Hogy kerül ez ide? Hogy kerül oda a hegyi beszédbe? Egy kicsit meghökkent ez bennünket, és ha még ezt szeretném a meghökkenésünket, vagy az érzésünket mélyíteni, akkor azt hozzáteszem nem csak a Biblia olvasó ember érzéseit, hanem a mai ember érzéseit is. A Biblia olvasó ember is mai ember, csak ezt még úgy hozzáadom. Belolvasunk itt Pál szavaiba, meg Jézus szavaiba. Jézus bíróról beszél, meg poroszlóról, meg börtönről, meg adósságról, meg megfizetésről, meg peres eljárásról. Pál apostol meg hatalmasságokról, meg fejedelmekről, meg urakról. Jaj, hát politika, fúj, állam, fúj, törvénykezés, fúj. Hát egy magára adó magyar ember ezeket a dolgokat messze elkerüli, nem beszélve arról, hogyha keresztjén. Minden nap halljuk, és megmondom őszintén, kedves testvérek, sokszor gondoljuk is. Nemrégiben bonyolódtam vitába egy lelkipásztor testvéremmel, aki számon kérte rajtam, meg a református egyházon, hogy hát mi nem vagyunk már elég ellenzékiek, mert hát a protestánsok azok protestálnak. Azoknak soha semmi nem jó. Akármi van, mindig protest. Aztán most az elmúlt héten, amikor a magyar kormány jelezte ezt a szándékát, hogy végre rehabilitálják már a kereszténységet Magyarországon, és megpróbálják nagypénteket munkaszüneti nappá tenni, hogy szabadon ünnepelhessünk, akkor megint felhívott ez a barátom, és azt mondta, hát most aztán tényleg tiltakozzál. Mire mondtam neki, hogy nem tudok. Hát miért nem tudsz? Azért, mert ezt én kértem. De mégis, kedves testvérek, az a helyzet, hogy legalább a reformáció óta, mert a reformációban elemi erővel vetődött fel megint az államhoz, a hatalomhoz, a világi kormányzáshoz, a politikához, az urakhoz való viszonya a keresztény embernek, mindig is foglalkoztatott és izgatott bennünket ez a kérdés. Azért nem az adópénzről szóló vitát olvastam fel Lukács evangélium a 20. részéből, ahol Jézus provokálva kérdezik, hogy hát kell-e az Isten gyermekeinek adót fizetni, vagy nem kell adót fizetni? Hát a fiak szabadok. Hát mi Isten gyermekei vagyunk. Nekünk a mennyei atya parancsol, ő a főnök, ő a királyok királya, ő a fővezér. Hát mit nekünk itt mulandó földi halakzatok, urak, akik kivetik az adót, meg a vámot, meg parancsolgatnak, meg rendezkednek. De nem ezt olvastam fel, hanem inkább a hegyi beszédben foglaltakat, mert ez is idevág és ide tartozik, és ott Jézus egészen érzékletesen mutatja meg számunkra azt, hogy éppen a 6. parancsolat kapcsán ne őj, mutatja meg számunkra, hogy nem olyan egyszerű dolog, mint mi ezt szeretnénk. Annál ez sokkal komolyabb, sokkal mélyebb és sokkal messzebbre mutat. Ha olyan egyszerűre fogjuk a dolgot, hogy mi a protestálás népe vagyunk, megmondom, kedves testvérek, sokszor az az érzésem, hogy legfeljebb duzzogó kisgyereket csinálunk magunkból. Abból meg van elég. Meg abból idővel talán ki kellene nőni. Arról beszél ugyanis Pál apostol, és majd ez segít a Jézus szavait is megértetni, itt mindenek előtt, amikor a római keresztényeknek ír, a római birodalom központjába, a császár székhelyére, egy olyan időben, egy olyan korban, amitől ma már nagyon-nagyon messze vagyunk, mondjuk 27 évnyire, vagy 60 évnyire, vagy 2000 évnyire, amikor a császár imádtatta magát. Tudjuk jól, hogy a római birodalomban, mikor útjára indul a kereszténység, addigra már Augustus császár nyomán, de az utána következő császárok is fölépítették a Pax Romanát, a római békét, a nagy társadalmi kiegyensúlyozottságot, megnövelték a birodalom határait, és a császárt megtették Pontifex Maximusnak, főpapnak. Mi több, úgy nevezték, hogy Divus, Isten, Istené. Hódolni kellett neki, Isten tiszteletet kellett bemutatni. Ez nagyon gyötörte az első keresztényeket, hogy hogy tudnak ilyen viszonyok között éppen ott Rómában eligazodni. De mondhatom, kedves testvérek, sokszor volt olyan a történelemben, amikor mi magyarok is hallottuk, és az idősebbek ismerik is ezt, amikor volt úgynevezett személyi kultusz. Amikor Debrecenbe a református kollégiumot költöztettük, a kémia szertárat át kellett vinnünk az egyik iskola épületbe a másikba, ez régen volt, még kamaszkoromban, és találtunk kis zászlócskákat az 1950-es évekből. Első helyezés Rákosi Mátyás születésnapján tartott kémia versenyen. Én ezt már megúsztam, nekem csak egy ilyen papírom van az 1960-as évekből, hogy Szabó Istvánnak a Sárbogárda Általános Iskola helyesírási versenyén elért első helyezésért hazánk felszabadulása ünnepén. A régiek tudják, hogy ez április 4 volt, de slendriának voltak az iskolában, mert a dátum az március 15. Hát így működik, kedves testvérek, az ember önistenét, és a mindenféle hibák belekeverednek. De ennél azért szeretném jelezni sokkal komolyabb és drámaibb a kérdés a világban való létünkről, Isten megváltott gyermekeinek a megváltójukhoz való viszonyáról, ami egész zarándok létünk egyik döntő kérdéséről van szó, mert mi zarándok nép vagyunk. Tudjuk, hogy nincs maradandó városunk, nincs maradandó politeiánk, nincs maradandó államalakulat, nincs maradandó birodalom, nincs maradandó ember alkotta társadalmi szerkezet, ami mellett mi lehorgonyoznánk, és azt mondanánk, hogy megérkeztünk. De hát ez nagy kísértés, hogy lehorgonyozzunk, és azt mondjuk, hogy itt vagyunk, megérkeztünk, ez a jó. Mire való az állam? Először is azt mondja Pál apostol, és ezek nagyon fontos szavak, azt mondja, hogy szolga. És ez a forradalom. Nem divus, a hatalmasság, a fejedelem, nem Isten, szolga. Így mondja Pál apostol a római levélben, a felolvasott szakaszban, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetek rettegtetésére vannak. Akarod pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedd a jót, és dicséreted lesz, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Nem tartom véletlennek, kedves testvérek, hogy Pál apostolt, aki elment Rómába, elvitték Rómába, hogy a maga igazát igazolja a császár ítélő széke előtt, Néró lefejeztette. Ezt mondani Nérónak, hogy szolga. Vagy azt hallan, amit a skót reformációban John Knox, a skót reformátor odavágotta a skót királynő szemébe, Isten ostoba cselédje. Ennyire nem vagyok bátor, kedves testvérek, hogy most elkezdjek ilyen szavakat kiabálni a hatalom felé, de szolga. És ebből mondja ki Pál apostol azt a kérdést is, hogy mit szolgál? És azt mondja az apostol, hogy nem önmagát szolgálja a hatalom. Isten szolgálja a te javadra. Két dologra kapott mandátumot minden kormányzat, ha igazán betölti a hivatását. Egyrészt, hogy föltartóztassa a rosszat, másrészt, hogy elősegítse, dicsérje, jutalmazza a jót. Akármennyit olvasunk, kedves testvérek, politika filozófiákat, államelméleteket, Arisztotelész óta olvassa ezt az európai ember mindenféle változatban, ez a kettő marad, ez a lényeg. Ennek a szolgája. Az evilági hatalom a te javadra, hogy föltartóztassa a rosszat, mert azt mondja Pál apostol éppen itt a római levél elején, amikor Ádámnak, az embernek a bűnéről beszél, hogy eluralkodott a bűn a világban. Elterjedt, mint a ragály, mint egy fertőző betegség. Mindannyian át vagyunk vele fertőzve. És Isten az ő gondviseléséből mégsem azt teszi, hogy azt mondja, kicsit selejtesre sikerült az első változata a Föld nevű bolygónak, meg rajta az embereknek, akkor előveszük a kettes változatot, vagy a hármas változatot. A prototípus tulajdonképpen jó, csak nem jött ki jól a dolog, akkor kezdjük előről. Hanem gondviselésében megtartja ezt a világot, és megtart benne minket, egyen-egyenként, külön-külön, mert mindannyian egyenként, külön-külön az ő képmására és hasonlatosságára teremtettünk, és ad szolgálókat ehhez, hogy a rosszat föltartóztassa, és a jót elősegítse. Erre való az állam. És ezért mondja Pál apostol, hogy engedelmeskedjetek a szolgának, vessétek alá magatokat, mert ő is alávetett. Nem csak rettegésből, nem csak félelemből, ez a keresztény megfordítás, hogy megtartom a törvényt, mert lefülel a sarki rendőr, inkább befizetem az adót, mert kijönnek a fináncok, inkább megtartom a törvényeket, mert bíróságra visznek engemet, hanem azt mondja, hogy lelkiismeretből. És ide kapcsolódik pontosan az, amit Pál apostol Jézustól megértett a hegyi beszédből, amikor arról beszél Jézus, hogy hát mész az oltárhoz, viszed az áldozatodat. Itt hálaáldozatról beszél Jézus. Mész Istennek hálálkodni, vagy viszed az áldozatodat, Lukács evangélistánál ez másodtúgy jelenik meg, hogy az engesztelő áldozatodat viszed Istenhez, hogy segítsen meg bajodban, küzdelmedben, mert van haragosod elég, mert van nyomorúságod elég, mert van saját vétked elég, mert van az életben ezer gubanc, amit valakinek ki kéne bogozni, valakinek segíteni kellene minket megbékélni, valakinek el kéne rendezni körülöttünk és bennünk az űrzavaros dolgokat, és azt mondja Jézus, ha eszedbe jut, hogy van valaki, akinek ellened panasza van. Nem valaki, aki ellen neked van panaszod, nem valaki, akinek, akivel neked van bajod, hanem van valaki, akiről tudod, hogy ellened valamije van. Egész pontosan csak ennyit mond Jézus, hogy van valamije ellened. Panasza, bánata, sértettsége, félreértése, bármije. Akkor hagyd ott az oltárnál az áldozatot. Menj el. Először békülj ki vele. És utána menjél vissza, és mutasd be a te áldozatodat. Aztán hozzáteszi Jézus, és amíg az ellenségeddel, nem is mondja meg Jézus, milyen okból, az ellenségeddel úton vagy, mutass iránt a jó indulatot, gyorsan, gyorsan, békülj ki vele, engeszteld meg, Tedd úgy a dolgokat, hogy meggyőződjön arról, hogy te a jó akarója vagy. Mert ha odaértek a bíró elé, mert ez az út a bíróhoz vezet, netán még rád bizonyítja a panaszát, rád bizonyítja, hogy te vagy a hibás, a bíró hátad a poroszló meg börtönbe vet, és megfizetsz az utolsó fillérig. Békülj ki! Békülj ki. Aztán így folytatja, még mélyebbre megy. Mondom nektek, hogyha valaki gonosz gondol az ő szívében, atya fia ellen, ha valaki azt mondja a fele barátjának, ráká, bolond, vagy azt mondja a testvérének, hogy ostoba, méltó a gehennára, mert tudjuk Jézustól a szív teljességéből szól a száj. Engedj azoknak, engedj annak a lelkiismeretért, engedj a szolgának, akit, vagy amit, mert lehet ez személy, és lehet ez intézmény, azért rendelt az Isten, hogy betölthesd azt a szép törvényt, amit így fogalmaz az apostol, senkinek, senkinek, semmivel, ne tartozz, csak azzal, hogy szereted. Senkinek semmivel ne tartozzatok. Hogy lehetséges ez, kedves testvérek? Megfizetjük. Megfizetjük az adót, kifizetjük a vámot, megadjuk a tiszteletet, megadjuk a tisztességet, ha kell, akkor a félelmet, senkinek semmivel nem tartozunk. Micsoda szabadság ez? Akinek van adóssága, kedves testvérek, 100 forint, 1 forint, egy ígéret, egy elkötelezés, és még nem ért a végére, az tudja, hogy miről beszélek. És mindannyiunknak van adóssága. Mindaz alól fölszabadulni, és egészen Isten gyermekeként tenni és cselekedni a jót, ezért tartóztatja föl Isten a rosszat, ezért rendel polgári hatóságot, ezért adja meg ennek a rendjét. Mert, kedves testvérek, végül mégiscsak föl kell tenni a kérdést, hogy jó, értjük mi azt, hogy Pál apostol a római keresztényeknek ottan a nérói időkben, amikor Istenként, meg zseniként, meg világteremtőként, meg nem tudom miként ünnepeltette magát egy őrült uralkodó, hát kellett ilyeneket írni. Jó, értjük, hogy ott, ahol diktatúra van, vagy személyi kultusz van, üldözik a keresztényeket, nagy bajba vagyunk, mert volt ez a kommunizmusban, hát ott akkor kinyitjuk a római levélnek ezt a részét, és próbáljuk megérteni, de hát ha a külső körülmények között is szabadok vagyunk, mert azok vagyunk, nem kell elhinni azoknak a szavát, akik azt kiabálják, hogy rabigába nyög az ország, szabadok vagyunk. Annyira szabadok, hogy még nem tanultuk meg, hogy milyen felelősséggel jár a szabadság. Lehet, hogy inkább ez a baj. De mégis, hát ha már itt vagyunk és szabadok vagyunk, akkor miért rendeljük magunkat alá? Itt egy olyan szót használ, kedves testvérek, az apostol, amit érdemes mindannyiunknak megfontolni. Görögül így hangzik, és sokan már bele fogják hallani ebbe a szóba, azért mondom görögül az összes többi szóhasználatot. Hipotagmáról beszél, ez az alárendelés, az engedelmesség. A tagmában nyugodtan bele lehet hallani azt a szót, hogy taxis, ez az adó, meg bele lehet hallani azt, hogy taktus, ha zenések tudják, hogy mi a taktus, meg bele lehet hallani azt, amikor leírja egy természettudós, hogy mi a tagmája, mi a rendje egy kémiai, biológiai folyamatnak, vagy egy matematikus is tudja, hogy mit jelent, amikor azt mondom, hogy képlet, paradigma, ugyanez a szó van benne. Erről beszél itt az apostol, erről a rendről. És ez a rend, ez az isteni ritmus, ez az isteni paradigma, ez az isteni szabályozó, ez a gondviselés világába tartozik. És mindig az a kérdés, kedves testvérek, a gondviselés világában, hogy túlmutat-e önmagán? Elragyog-e a reggel fölkelő nap fénye az isteni titkokig? Amikor vesszük Isten áldó esőjét, akkor megérezzük-e azt, hogy ez egy jó isteni rendből jön? Amikor így mondom, mert vannak a történelemnek ilyen vigasztaló és jó és szerencsés korszaka, amikor megúszunk egy háborút, mi magyarok, kis nép vagyunk. Tudom, hogy dicsőség volt egykor magyar huszárnak lenni, de a mai világban mi magyarok csak szüntelenül imádkozhatunk, hogy a nagyok össze ne csapjanak itt a fejünk fölött. Mert úgy etaposnak bennünket, hogy nyomunk sem marad. Ha megérezzük a békességben Istennek valamiképpen áldását, akkor mindig az a kérdés, hogy elvezet-e bennünket ahhoz a személyes Isten kapcsolathoz, amiről az egész római levél szól. És Pál itt egyértelműen azt mondja, hogy igen, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. A 16. században egy svájci reformátor, Bullinger Henrik, vigasztaló levelet írt a magyar református lelki pásztoroknak, ők keresték meg, sok hányattatás közepette már itt volt a török, dúlták, pusztították, fosztogatták az országot, vegyesen kellett élni. Föltették a református lelkipásztorok a kérdést, hogy nem jobb lenne kivándorolni? Egy szabad országot keresni, mondjuk Zürichbe, Svájcba, Angliába, Németalföldre elmenne, ahol mégiscsak valamiféle nagyobb szabadság volt. Vagy valami ügyeskedéssel, vagy manőverrel ellavírozgatni itt a dolgokban. És akkor ez a tudós svájci reformátor, néha Svájcból is jön, jó kedves testvérek, azt válaszolta, hogy hát két dolgot kell megfontolni, mind a kettő igaz. Az egyik az, hogy méltók vagytok-e a keresztény nevezetre, nem azért van-e állott ebbe ez a katasztrófa, mert Isten a bűneitek miatt sanyargat benneteket, hogy megtérjetek, nem az ő ítélete és ostora, hogy a török kezébe adta az uralmat Magyarországon, és azt csinál a konstantinápolyi szultán, amit akar, no nem azért, mert a Mohamed hite jobb lenne egyáltalán, hanem azért, hogy ez a szolga, a konstantinápolyi szolga, mert minden hatalom Istentől adatott, Isten iránti engedelmességre tanítson meg benneteket, mert régi igazság, kedves testvérek, hogy amit az ember jó szántából, lelkiismeretből nem tesz meg, azt az Isten majd gonosz és rettenetes szolgákkal bevasalja rajtunk. Tudjuk ezt. De mondott egy másokat is, ez a zürichi reformátor, és ez is fontos, és a kettő csak együtt lehet mondani, azt is elmondja ott, hogy a jó lelkiismeretért adjátok meg a töröknek is az adót. Sőt, Jézus szava szerint imádkozzatok érette, mert Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok ellenségeitekért. És boldog reménységgel hordozzátok, hogyha hitetekért üldöztetést szenvedtek. A kettő együtt, kedves testvérek. Isten szolgálja a te javadra. Szolga, aki vagy a fenyegetésével, a hatalmával, a kardjával, az ítéletével, a bírójával, a poroszlójával, a tömlöcével elkényszerít, hogy ne tedd a rosszat, és szolga, aki a szolgálatán keresztül megengedi, láthatóvá teszi Isten igazi jó akaratát, hogy szabad szívből, nem szolgaként, gyermekként, szabad szívből, nem alávetettként, hanem Isten szövetsége tagjaként cselekedd a jót, töltsd be a törvényt. Mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Nem az utópiák világába tartozik, kedves testvérek, hogy majd egyszer nem lesz állam, meg törvény, meg bíró, meg börtön, meg poroszló. Ez nem utópia, ez Istennek ígérete az eljövendő Isten országára. De addig még mi zarándokok vagyunk, és keressük az örökkévalót, itt, e földi tereken, ahol nincsen maradandó városunk, mégis azoknak, akiket Isten a mi szolgálatunkra állított be, nem csak félelemből, hanem lelkiismeretből is tartozunk engedelmeskedni. Ámen. Énekeljük, kedves testvérek, feleletül Isten igéjére 410. dicséretünket. 410. dicséretünk mindkét versét, csak a vándorút az életem, míg majd hazámba érkezem. Kérünk, mennyei atyánk, taníts meg bennünket, gondviselésed eszközeit nem megvetni, hanem azokkal jól és helyesen élni. Taníts meg bennünket, hogy miközben kegyelmeidet, irgalmasságodat, bűnöket föltartóztató, gonoszt hátráltató, nagy munkád javait izleljük, hogy mindezekben az eljövendő világ erőit is megkóstolhassuk. Taníts meg bennünket arra, hogy miközben örömmel vesszük áldásaidat és javaidat, aközben mindezeket úgy tekintsük, mint amelyel minket egy eljövendő világra készítesz fel. És bocsáss meg, mennyei atyánk, hogy annyi mindennel vagyunk még adósak. Adósak embertársaink iránt, adósak a velük való megbékéléssel, a tisztelettel, adósak a jó szóval, adósak elhamarkodott ítéleteink visszavonásával, és leginkább adósak a szeretet törvényének betöltésével. Formálj bennünket a Szent Lelked által, Jézus Krisztusra való hasonlatosságra. Formáld elménket, gondolkodásunkat, szívünket, hogy mindig mindenben megvizsgáljuk és megértsük, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. És adj készséget, hogy lelkiismeretből, szívünk szabad elhatározásából, megváltásodért való hálás elkötelezésből igyekezzünk a jót cselekedni, szeretetednek törvényét betölteni. Adj nekünk erőket, mennyei atyánk, hogy elvigyük vigasztalásodat gyászoló testvéreinkhez, hogy hirdessük nekik a feltámadott Krisztus dicsőségét és meghívásodat az új életre. És kérünk, hogy lelked által hatalmasan és erősen vigasztald te magad a gyászolókat és a szomorkodókat. Kérünk, Urunk, a betegeink gyógyulásáért. Te, aki elküldötted Krisztusodat, aki a fájdalmak férfia és betegségek ismerője volt, jól látod az ember gyengeségét, gyógyító képességének végességét, adj gyógyulást, szabadulást, enyhülést testvéreinknek, és hozd őket közénk vissza, hogy velük együtt dicsérünk és magasztaljunk téged. Hálát adunk, Urunk, hogy békében élhetünk, és kérünk téged, tarts és őrizd meg bennünket ebben a békességben, távoztas háborút, csillapítsd a hatalmasok indulatát, a népek zajgását, teremts békét a mi időnkben, itt most a földön, oltalmazz bennünket, adj jó reménységet nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak, az eljövendő nemzedékeknek, hogy itt a földön élve is, áldásaidat véve is, békességben, szeretetet törvényét betöltve, dicsérhessünk és magasztalhassunk. Kérünk Krisztusért, hallgass meg bennünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaistennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Ámen. Áldás, békesség Istennek.